Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlan piacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben először arról lesz szó, hogy nőtt a kereslet és a kínálat is a budapesti irodapiacon. Ezt követően, mivel a múlt héten kihirdették a felvételi ponthatárokat, az egyetemisták albérletkeresési esélyeit latolgatjuk majd. Végül pedig a jelentősen elszálló rezsijárak miatt arról kérdezem meg a szakembert, hogy felgyorsíthatja-e a lakossági napelem telepítéseket a rezsicsökkentési rendszer szűkítése. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az irodapiac?
Nőtt a kereslet és a kínálat is a budapesti irodapiacon a második negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest. Az Atenor Hungary bérbeadásért felelős menedzsere elmondta, a legkedveltebb a Váci úti irodafolyosó, itt zajlott az összes tranzakció 44%-a, ugyanakkor nőtt az üresedési ráta is az előző negyedévhez, valamint az előző év azonos időszakához képest is. A részletekről Garambos Mátét kérdeztem. Újabb, több mint 30 ezer négyzetméter modern iroda került a piacra. Van erre elegendő kereslet?
Abszolút úgy néz ki, hogy igen, van. Rengeteg prémhírt hallottunk ugye az elmúlt időszakban. Azt mondták sokszor, hogy az iroda halott, nincs többé már kereslet az irodára, a home office megmarad, de nagyon úgy néz ki a második negyedévi felmérésekből, hogy ez egy baklárma volt. Jelenleg tényleg több mint 30 ezer négyzetméterrel nőtt az elfoglalt irodaterület a budapesti piacon, de ez összesen több mint 100 ezer négyzetméternyi tranzakciót ölel magába. Ez nyilván hosszabbításokat jelent, bővüléseket jelent, ami egyébként egy nagyon jó mutatója annak, hogy mennyire egészséges a piac. Teljesen új piaci belépők is voltak ezekben, és hát azt mondom, hogy elég divers most az irodapiac Budapesten.
Ennek ellenére nőtt az üresedés is, tehát nagyobb szabad területek állnak rendelkezésre az irodákban. Ez éppen hogy megközelíti, de nem éri még a 10%-ot. Ez hogy értékelhető ez az adat? 10%-os üresedés, az mennyire egészséges egy piacon?
Én azt mondom, hogy ez abszolút egészséges. Szerintem a piac közvélekedéssel mondjuk az, hogy ez a 10-12% még abszolút belefér. Ez tényleg egy egészséges érték. Jelenleg 4 millió négyzetmétert meghaladó irodaterület van Budapesten. Most ebből ugye ki lehet számolni, hogy mennyi a 10%, illetve hát azt is nagyon érdemes megnézni, hogy hogyan oszlik ez el. Nyilván a központibb kerületekben, tehát a belváros és mondjuk a népszerűbb iroda alpiacokon, mint a Váci folyosó, akkor tényleg az üzleti negyed. Tehát, hogy itt azért annyira alacsony az üresedés, hogy szinte nincs is szabad irodaterület. Viszont ugye az ilyen periférián elhelyezkedő külvárosi területeken ez mondjuk ilyen 30%-ot is elérhet. Ennek az ötvözetéből jön ki ez a 9,9%-os üresedés, és azt gondolom, hogyha így nézzük, akkor abszolút ez egy nagyon egészséges és egy pozitív üzenet.
Az elmúlt negyed évben hol zajlott a legtöbb tranzakció?
Hát már évek óta óriási nagy sláger a Váci úti irodafolyosó, és a 2022-es második negyedévben sem történt ez másként. Itt zajlott a legtöbb tranzakció. Azt hiszem, hogy egy ilyen nagyjából 45%-a csapódott le az iroda tranzakcióknak itt, és ugye minden más pedig máshol. Ugye Pest központi részei, Észak-Buda és Buda központ, ami még népszerű volt most ebben a negyedévben.
És egyébként a legdrágább irodák is a legnépszerűbb irodafolyosón vannak.
Továbbra is ugye a belvárosi részek azok, ahol a legdrágábbak az irodabérleti díjak. Itt mondjuk ez a 25 eurós bérleti díjszint sem ritka. Most ehhez képest ugye a Váci úti folyosó nyilván nagyon népszerű, tehát itt rengeteg cégnek a shared service centerei helyezkednek el. Itt mondjuk nem ritka most már a 18 eurós bérleti díjszint sem, tehát azt gondolom, hogy zárkózik szépen fel, de még mindig azért találkozhatunk olyan A plusz kategóriás új fejlesztésekkel, ahol mondjuk ez a 14-15 eurós bérleti díjszint figyelhető meg. Ezek mondjuk nyilván ilyen kevésbé népszerű területei a városnak.
Tehát az azt jelenti, hogy még a kevésbé népszerű területeken sem nagyon lehet bérelni négyzetméterenként irodát.
Így van, A plusz kategóriában nem, illetve A kategóriában, viszont ugye a 4 millió négyzetméterből rengeteg az az épület, ami mondjuk nem éri el az A kategóriának a feltételrendszerét, vagy hát ugye nem felel meg ennek. Tehát ugye itt vannak a B kategóriás épületek, illetve az egyéb mondjuk a minősítési rendszerben kevésbé elhelyezhető épületek.
Mekkora tartalék van még ebben a piacban? Itt arra gondolok, ugye azzal is kezdtem, hogy körülbelül 30 ezer négyzetméter új irodát adtak át. Mondjuk ebből van egy OTP székház, ami gondolom, hogy saját célra lett fejlesztve.
Így van. Két épületet adtak át most ebben a második negyedévben. Az egyik valóban az OTP székház, ez egy 28 ezer négyzetméteres fejlesztés, és akkor ebből ki lehet számolni, hogy nem éri el a 3 ezer négyzetmétert a másik új épület összterülete. Hát ez egy belvárosi ingatlan, úgyhogy most ez a két épület került a piacra, ebből nyilván az OTP saját célra épült, tehát rögtön ez is szüntette tulajdonképpen a cég a szabad kínálatból.
És akkor talán még egy dolgot érdemes megnézni, hogy mi volt a legnagyobb spekulatív üzletkötés, illetve azért a hosszabbításról is feledkezzünk meg, hiszen az is egy fontos mutatószám, hogy mennyi iroda területre újították meg a szerződést, illetve mi volt a legnagyobb hosszabbítás.
Jelenleg ugye a 27-28% körüli volt a hosszabbítás, ebben a negyed évben. Azt gondolom, hogy ez egy abszolút jó eredmény, azt tekintve, hogy ez mondjuk egy sokkal magasabb szám volt az előző negyed években, tehát hogy tényleg javul a helyzet. Az első fél évre, most ugye a második negyed évben zajlott le a legnagyobb tranzakció, az 5420 négyzetméterrel a Haller Gardensben csapódott le, tehát Pest központi részén, és jó hír, hogy egyébként az Atenor Hungary a harmadik negyed évben már lezárta valószínűleg az év legnagyobb tranzakcióját, reméljük. Ez egy 16 ezer négyzetméteres teljes székházas projekt a Baker Street irodaházban, és erről később szívesen beszélünk majd részletesebben is.
Galambos Mátét, az Atenor Hungary bérbeadásért felelős menedzserét hallották.
Merre tart az ingatlan piac?
Most pedig arról, hogy folyamatos drágulással vágnak ki az országos albérletpiac a főszezonnak, és nőhet a kereslet az alacsony fenntartási költségű albérletek iránt. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, tavasszal az átlagos bérleti díjak 23,4%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, és a diákoknak már nem csak a folyamatosan növekvő bérleti díjak jelentik majd a kihívást, de érdemes energiatakarékos lakásokat is keresniük, hogy a rezsiköltségek ne drágítsák jelentősen a tavaly óta 23%-kal megnövekedett bérleti díjat. Balog Lászlót először arról kérdeztem, hogy az egyetemisták milyen feltételekkel fognak tudni találni. Egyáltalán van-e megfizethető albérlet ma Budapesten, illetve hát a nagy egyetemi városokban?
Ez a két legégetőbb kérdés az albérletpiacon, hogy van-e kiadó lakás, és milyen áron elérhetőek, mert tavaly nyárhoz képest gyakorlatilag felére szűkült a kínálat, és a gazdasági törvényszerűségeket nem lehet megviccelni, tehát ebből a szempontból talán logikusnak is tűnik, hogy tavaly nyárhoz képest a bérleti díjak több mint negyedével drágultak országos szinten, legalábbis a ksh.ingatlan.com lakbérindexe alapján, és ezt az átlagos bérleti díjak is tükrözik, például a fővárosban, ahol 130 ezer forintról 190 ezer forintra nőttek a bérleti díjak. Gyakorlatilag ez lesz az egyik legnagyobb dilemmája a diákoknak, a másik pedig az a kérdés lesz, ami szinte minden lakás megtekintésnél felmerülhet, mégpedig, hogy mennyi a rezsie.
Hát igen, de lehet-e válogatni, mert egyébként, ahogy itt a hirdetéseket nézem, meg utána, ha esetleg bárki bármilyen ingatlant keres, hát megint elindult az az időszak, ami mondjuk két évvel ezelőtt még jellemző volt, aztán a pandémia ezt szépen leradírozta, de hogy megint elkezdtek a főbérlők pozícióból beszélni, tehát a kisállattól kezdve az egyéb problémák azok mind előjönnek, és most már lassan azt is kikötik, hogy milyen szemű legyen a bérlő.
Igen, ez az albérletpiac sajátja, főleg olyan időszakban, amikor szűkös a kínálat. Ebből a szempontból javuló helyzetre számíthatnak a fiatalok, hiszen csütörtök után, amikor kiderül, hogy ki, hol, melyik városban folytatja a tanulmányait, robbanásszerűen nő a kereslet, és ugyanilyen ütemben szokott nőni a kínálat is. Ez egy olyan időszak, amikor a tulajdonosok pontosan fölmérik, és tudják, hogy ilyenkor érdemes meghirdetni a kiadó lakásokat. Sokan kényszerűségből is megteszik, mert lehet, hogy a hallgatók elsőre nem is gondolnának rá, de ilyenkor nem csak az egyetemre vagy főiskolákra frissen felvett diákok keresnek kiadó lakást, hanem azok is, akik már 2-3 éve estek át a Gólya keresztségen, és egy éves határozott idejű szerződéseket kötnek azóta is, úgyhogy ez az augusztus-szeptember időszak az, amikor körbenéznek, hogy van a piacon olyan lakás, ami szebb, jobb és olcsóbb, vagy az ott esetben alacsonyabb a rezsie. Ez ugyanis egy óriási nagy kérdés a jövőre vonatkozóan, a fiatalok számára is, hiszen ők nem különböztetik meg, hogy melyik zsebükből fizetik az albérleti díjat, melyikből a közös költséget és melyikből a rezsit. Ők összességében mérlegelik a lakhatás költségét, és ez alapján választják ki a következő otthonukat.
Na most ilyen szempontból az amúgy is kedvelt panelek jól jöhetnek, hiszen a távfűtést mondjuk nem érinti ez a változás.
Igen, gyakorlatilag némileg paradox módon a panellakások lehetnek a jelenlegi helyzet nyertesei, hiszen itt azért nem a legenergiatakarékosabb épületekről beszélünk, de mégis az új rezsiszabályok a távfűtéssel érintett ingatlanokat nem érintik, illetve nem befolyásolják ezeknek a fenntartási költségeit, csak az áram. Úgyhogy ebből a szempontból valószínűleg a panellakások nem csak a bérlők, de a bérbeadók szemszögéből is felértékelődhetnek. Eddig is gyakorlatilag versenyképes pozícióban voltak, amikor a befektetők a következő ingatlan befektetéseiket tervezték, hiszen a panellakásoknak van egy 30%-os árelőnyük, egy hasonló helyen lévő, hasonló állapotú téglaépítésű lakáshoz képest, viszont a bérleti díjakban szinte alig van különbség.
És ugye van még itt egy olyan kérdés, hogy milyen típusú lakást érdemes vagy lehet bérelni egy egyetemistának. Így most, hogy egyre fájóbb lesz a rezsiköltség, továbbra is az lehet a megoldás, hogy többen bérelnek egy lakást, vagy pont azért, mert hogy nem lehet megmondani, hogy ki mennyit fogyasztott, talán ez a vita tárgyát képezheti.
Az biztos, hogy át kell értékelni a fiataloknak az albérletkeresési stratégiájukat. Biztos vagyok benne, hogy ez a trükk, miszerint többen bérelnek nagyobb alapterületű lakást, megmarad a későbbiekben is, hiszen így az egyfőre jutó lakhatási költségek a bérleti díj szempontjából jelentősen csökkenthetők. A másik kérdés pedig a rezsi lesz. Itt fordítottan ugye a klasszikus mondás érvényben lehet, mégpedig, ahogy a mondás tartja, a kevesebb az több. Itt jelen esetben a több lehet a kevesebb. Ez alatt azt értem, hogy sok esetben lehet, hogy egy ingatlannak a bérleti díja alacsonyabb, viszont hogyha a rezsi költsége magasabb, akkor összességében lehet, hogy többet kell fizetni, mint hogyha valaki egy olyan ingatlant keres, aminek magasabb a bérleti díja, ezáltal feltételezhetően jobb minőségű, vagy átesett már egy energetikai felújításon, viszont ha a fenntartási költségek és a rezsi alacsonyabb, akkor lehet, hogy összességében meg keveset kell fizetni. És ugye ezzel duplán jól járhatnak a fiatalok, mert bár többet fizetnek bérleti díjra, hogyha a rezsin spórolni tudnak, akkor összességében mégiscsak egy jobb minőségű és korszerűbb ingatlanba költözhetnek.
A különböző méretű ingatlanok aránya hogy néz ki most az albérleti piacon a hirdetések alapján? Mennyire lehet válogatni? Aközött, hogy mondjuk négyen költöznek, hárman költöznek, vagy valaki egyedül egy garzonba?
A kínálat gerincét a 2-3 szobás lakások teszik ki, az átlagos alapterület az 56 négyzetméter, hasonlóan az eladó lakásokéhoz. Viszont a kiadó lakások kínálatában nagyon nagy számban szerepelnek a 30-40 négyzetméteres alapterületű garzon lakások. Ezek azért is népszerűek, hiszen a kisebb alapterületüknél fogva a fenntartásuk sem kerül annyiba, viszont a nagyobb alapterületű több szobás, akár 3-4-5 hálószobás ingatlanokból viszonylag szűkös a kínálat, és arányaiban ezeknek nem is annyival nagyobb a bérleti díja, mint amennyivel nagyobb az alapterületük egy-egy garzon lakáshoz képest. Pont ebben rejlik az erejük, legalábbis azoknak a fiatalok számára, akik többen állnak össze, és közösen bérelnek egy lakást, mert összességében így az egyfőre jutó lakhatási költségen tudnak valamennyit spórolni.
Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.
A szakértő válaszol.
A következő percekben pedig arról lesz szó, hogy felgyorsíthatja a lakossági napelem telepítéseket a rezsicsökkentési rendszer szűkítése, míg korábban az átlagfogyasztóknak legalább 15 év alatt térült csak meg. A beruházás a jelenlegi piaci árak mellett ez akár 3-4 évre is lerövidülhet. Az energiatakarék SLR Kft. Szakértője szerint a bejelentés követő néhány napban megtízszereződött a napelemrendszerek iránti érdeklődők száma. Kujáni Pétert kérdeztem. Az elmúlt napokban én nem találkoztam olyan emberrel, aki ne azt számolgatta volna, hogy hogy ugrik meg a villanyszámlája. A jelenlegi piaci árat számolva, hát döbbenetesen. Tehát, hogy van, aki azt számolta, hogy eddig 23 ezer, és lehet, hogy 90 ezer lesz a következő hónaptól, marad ugyanaz a fogyasztása. És ilyenkor beugrik az embernek, hogy hó, napelemet kéne telepíteni, de mikortól éri meg? Ugye eddig még volt, aki azt mondta, hogy nem éri meg, mert túl költséges. Most már akkor mindenkinek megéri?
Mindenkinek megéri. Eddig az volt, hogy ilyen 8-10 ezer forintos havi villanyszámla alatt, vagy a körül, ott még nagyon hosszú volt a megtérülési idő, ott is volt, de 12-15 év fölötti időkről beszéltünk. Ugye most jelen pillanatban pedig már az történik, hogy rendkívüli módon megemelkedik a villanyszámla összeg, és innentől kezdve, ugye, amikor egy megtérülést számítunk, akkor az úgy néz ki, hogy ennyibe kerül nekem a beruházás, jelesül, most egy napelemrendszerről beszélünk, és azt én elosztom a fogyasztásommal, és ki fog derülni, hogy akkor mennyi idő alatt, mennyi év alatt, mert ugye évekbe számoljuk, mennyi idő alatt térül meg. Ezekkel a megemelkedett számokkal, és minél nagyobb az egyes embereknek a fogyasztása, egyébként hatványozottan növekszik a számla összeg is, ugye, és ezáltal minél nagyobb a fogyasztás, drasztikusan csökken a megtérülési idő, tehát akinek már éves szinten ilyen 6-7 ezer kilowattóra fogyasztása van, ott már 3-4 év megtérülési időkről beszélünk, az addigi 12-15 éves megtérülésektől. Tehát egy nagyon rövid időn belül térül meg a beruházás egyik oldalon, másik oldalon pedig ugye azonnali hatás az, hogy ugyan ki kell fizetni ezt a beruházást, de a villanyszámla ugye az azonnal gyakorlatilag megszűnik egyik oldalról, mert szaldó elszámoláson egy évben egyszer olvasnak le, mennyit termeltünk, mennyit fogyasztottunk, és akkor az alapján kapunk egy számlát.
Akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert ez így nagyon szépen hangzik, és szerintem az emberek nagy része már az interneten elérhető kalkulátorokkal már számol, és ugye csak az eddigi villanyszámlájával tudott számolni, mert hogy arra vannak ezek optimalizálva, tehát mondjuk, ha beírja, hogy 15 ezer a villanyszámla, akkor ha megadják a tetődőlést meg egyebeket, akkor tud egy viszonylagosan pontos számot adni. Na és innentől érdekes a dolog, mert hogy ezt így kiszámolni nem olyan bonyolult. Na de a telepítés, én úgy hallom, hogy nem megy olyan egyszerűen. Mert bár a cégek azok nagyon készségesek, és nagyjából az lenne az érdekük, hogy hip-hop fölrakják, de én úgy tudom, hogy a szolgáltatók azért nem sietik el az engedélyeket, már pedig engedély nélkül nem lehet föltenni. Mi ezzel a helyzet?
Hát ez az a helyzet, hogy ennek egy standard folyamata van, tehát onnan kezdve, hogy beadunk egy engedélykérelmet a szolgáltatóhoz egy napelem rendszerre, onnantól átlag 2 hónap, most már azt lehet mondani, hogy legalább 2 hónap, amire a beruházó megkapja az engedélyt, és onnantól lehet telepíteni a napelem rendszert. Tehát van egy előzetes engedély, egy ilyen műszaki gazdasági tájékoztató, az 1 hónapon belül megjön, és a végleges csatlakozási engedély, hogy effektíve felépíthető a rendszer, az még plusz 1 hónap. És azt követően lehet telepíteni. Tehát így arra, hogy felkészüljünk a telepítésre, eszközöket beszerezzünk, ami egyébként szintén egy nehéz a mai világban, tehát lassulni tud az importok, alapanyag hiányok, a háború is beleszól ebbe, de jellemzően mire az engedélyek megvannak, ritka esetben nem, de legtöbb esetben addigra megvannak az eszközök, és akkor lehet egyeztetni a megrendelővel a telepítési időpontot, és lehet menni telepíteni. A teljes átfutási idő így 3 hónap biztosan, most már inkább 4 hónapot prognosztizálunk. Tehát onnantól, hogy azt mondta a megrendelő, hogy igen, kérem ezt a rendszert, onnan neki jellemzően minimum 3, inkább 4 hónap, mire az üzemelni és termelni fog.
Ugye most a tél jön, tehát valószínű, hogy ott nem lehet ekkora megtakarítást elérni, vagy egyébként a tapasztalat azt mutatja, hogy még télen is jelentős termelésre képesek ezek a napelemrendszerek?
Rendszer méret függő is, télen is elég jelentős termelést tudnak természetesen. Ugye akinek napelemrendszere van, ő energiát ad el a szolgáltatónak. És az elszámolási mód, hogy a szolgáltató ezt milyen áron veszi át, milyen elszámolással, milyen módon, azt úgy hívják, hogy szaldó elszámolás jelen pillanatban. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató az ad-vesz mérőt, ami azt jelenti, hogy méri azt is, hogy mit fogyasztok, meg mikor, meg mennyit termelek és mikor. Egy évben, egy napon le fogja olvasni, hogy abban az évben én ennyit termeltem, és abban az évben ennyit fogyasztottam, és a kettő különbözetét számoljuk el. Ha többletet termeltem, a megadott forinttal visszafizetik, ha igénylem, ha többet fogyasztottam, akkor kapok egy számlát, hogy kompenzációs számla végén van, hogy ennyit kell befizetnem, mert nem termeltem meg az éves fogyasztásomat.
Egyébként egy napelemrendszer télen mennyit áramot képes megtermelni, vagy ez mitől függ, gondolom függ attól, hogy milyen tájolású a tető például?
Természetesen a napelemrendszer termelése az egy téli hónapban az egész évi termelésnek, mondjuk januárba, decemberbe, az egész évi termelésnek durván a 3%-a, amit azokban a hónapokban termel meg. A nyári hónapokban ez nyilván egy jóval magasabb szám.
Viszont a nyári termeléssel akkor akár ez kompenzálható, tehát kijöhet az, hogy a fogyasztás 100%-a megtermelhető, vagy akár több?
Természetesen, tehát az, hogy a fogyasztást mi megtermeljük, az attól függ, hogy mekkora a rendszer. A napelem rendszer tervezése a következőképpen zajlik, ennyi a háztartásnak a fogyasztása. A háztartásnak van egy legtöbb esetben tetőszerkezete, az valamerre néz, valamilyen hajlásszögű, és mi úgy méretezzük a rendszereket, hogy ahhoz, hogy megtermeljek annyi energiát, az abba az irányba néző olyan hajlásszögű tetőre nekem mennyi, mekkora napelem modult kell felpakolnom, hogy az tényleg megtermeljen annyit. Tehát a kérdés, hogy az x 1000 kilowatt órát mekkora rendszerrel tudom megtermelni. Hogyha én egy ikerházban lakom, és az északi fele az enyém, akkor nekem majdnem kettőször akkora napelem rendszer kell, mint a szomszédomnak, aki meg a déli oldalra néz neki a tetőszerkezete, ahhoz, hogy megtermeljünk ugyanannyi fogyasztást.
Hogy tapasztalják most az elmúlt napokban, mennyire nőtt meg az érdeklődés a napelemek iránt?
Rendkívüli módon megnőtt, tehát 13-a óta ebbe a 2,5 napba. Idáig nekünk annyi érdeklődés landolt a rendszerünkbe, ami egyébként 3-4 hét alatt landol.
Ez mit jelent a kapacitásokat, illetve akár a különböző szerelvények és egyebek beszerzése szempontjából, mennyivel csúszhat az imént említett 3-4 hónapos határidő?
Most a közeljövőbe kevésbé, de egy fél év múlva már biztos, hogy nagyon erősen érezhető lesz a piacon az anyag iránti megnövekedett kereslet, nem beszélve arról, hogy várhatóan, hogyha az RRF pénzeket kifizeti valamikor az Unió a közeljövőben, akkor az RRF támogatásból 35-40 ezer napelemrendszer van bent, akik nyertek pályázatot, de a támogatási összegre várnak gyakorlatilag. Tehát iszonyatos túligény van a napelemekre, tehát ez képez egy rendkívüli vákumot. Egy fél éven belül ez már biztos, hogy érezhető lesz az alapanyagpiacon és alapanyag hiányokban, amit nehezítik majd a dolgot természetesen, meg tolják akár hónapokkal.
Kujáni Pétert, az Energiatakarék SLR Kft. Szakértőjét hallották.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.